Hálás szívvel köszönjük meg neked, teremtő mennyei édesatyánk, ezt a kegyelmes pillanatot, amit készítettél a számunkra, hogy ilyen formában is együtt legyünk veled és egymással, hogy találkozhassunk, Uram, újra veled, ha még nem történt meg az életünkben, hiszen te azért küldted el az Úr Jézust erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Köszönjük, Uram, azt, amikor különleges módon jössz közénk, amikor személyesen szólítasz meg, amikor személyesen szólíthatunk meg téged. Uram, nagyon kérünk, légy kegyelmeddel, mi velünk, áld meg ezt a mai napot, őszinteséggel és tőled jövő vágyakozással. Uram, olyan sokszor voltunk már együtt, de nem tudtuk otthon hagyni a életünk dolgait, nem tudtunk elszakadni mindattól, Uram, ami te tőled elszakít, elzár. Hordozzuk, Uram, az életünket, mint egy nagy hátizsákot, és nem tudunk veled igazi közösségbe kerülni, hogy megszabadíthassál, hogy megtörténhessen, Uram, az életünkben az, amiről olyan sokszor hallunk itt a templomban is, hogy megváltoztatod a szívünket, az életünket, elveszed azt, ami elválaszt, ami megszomorít, ami megkötöz, és helyette ad szabadságot, igazi tőled való örömöt. Uram, könyörgünk mindenkiért, akit jelen van, hogy vágyakozzon, hogy úgy jöjjön te hozzád, hogy szeretne veled találkozni az igén keresztül. Uram, áld meg a délutáni együttlétünket, hogy őszintén tudjunk beszélgetni a te dolgaidról. Köszönjük a szép időt, és köszönjük, hogy ígéreted szerint te velünk leszel, mert megígérted, Uram, hogy magasságban és szentségben lakozol, de mindenhol jelen vagy, ahol segítségül hívják a te nevedet. Uram, nagyon várunk. Légy jelen közöttünk, és segítsél rajtunk. Amen.
És kedves testvérek, a padokra raktunk ki egy kis alkalmi énekes füzetet, ezen 5 ének van rajta. Az egyes éneket keresjük meg mindenkinek, akinek esetleg szeretne külön kérni, azt kérem, jelezze, és nagyon szívesen viszek neki. És felkérjem közben Pervai András testvérünket, hogy jöjjön ki, és tanítsa meg nekünk ezt a nagyon gyönyörű, valóban egy magasztaló, háladó éneket. Ez az egyes ének lesz majd.
Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat. Hála ének, drága illata, az, ha szívedből fakad. Minden reggel, délben vagy, ha jő az est, szálljon hála áldozat. Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat. Krisztus Jézus, Isten szent fia, elhagyta dicső honát, és mint bárány, mert úgy szeretett, értünk adta önmagát. Minden reggel, délben vagy, ha jő az est, szálljon hála áldozat. Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat. Irgalmas és kegyelmes az Úr, vétkeinkre nem tekint. Nem cselekszik, és nem is fizet, ő a bűneink szerint. Minden reggel, délben vagy, ha jő az est, szálljon hála áldozat. Áldjad lelkem, ágyad életem, mindig ágyad az Urat. Ismer minket, és emlékezik, tudja, hogy porból vagyunk, ám előtte bűnbánó szívvel mindig leborulhatunk. Minden reggel délben vagy, ha jő az est, szálljon hála áldozat. Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat.
Köszönöm szépen, nagyon szép volt.
Köszönjük szépen, nagyon szépen szólt, azt hiszem, az ének, ez a hála áldozatunk az Úr felé, és megkérném akkor Zoltán testvérünket, Hajdú Zoltán testvérünket, hogy amiből az Úr az ő szíjét megbízta és szorongatja, azt osztja meg, ossza meg velünk itt. Köszönjük szépen.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kicsit most ilyen rekettes a hangom, erre ébredtem most reggel. Most ezzel kell már együtt élnem, hogy ornyálka, hátja, gyulladásom van, és bármi elhozhatja ezt a begyulladást, úgyhogy azért van hangom. Előjáróban ez az ének nagyon sok mindent felkavart bennem. Én ezt 94-ben tanultam meg Debrecenben, a Mester utcai templomban. Most is minden megelevenedett. Pap László lelkipásztor hirdette ott az igét, akit már Biatorbágyról ismertem, és ő tanította velünk ezt az éneket. És úgy gondolom, bár mást is énekelhettünk volna, ez nagyon is ideillik a mai napnak a témájához, igei üzenetéhez, amit szeretnék megosztani. Egy fohásszal szeretném kezdeni. Uram, te nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Légy könyörületes hozzánk, és jelenjél meg itt közöttünk, jelensd ki magad, a te világosságodat, ami szívünkbe hozd el. És adorom, hogy valóban történjenek dolgok az életünkben, szívünkbe változás, megújulás, gyógyulás. Áld meg a mi együttlétünket. Édesatyánk, fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Testvérek, most a református útmutató szerint csodálatos könyvet olvasunk, az apostolok cselekedetét, és most a 9. fejezetnél vagyunk. Ebből olvasnám Istenünk áldott igéjét a 17. versig, illetve a 19-ig, 20-ig bezárólag. Apostolok cselekedete, 9. fejezet. Saul pedig az Úr tanítványai ellen fenyegetéstől és ördökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákba, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják majd neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit nem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás! Ő így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tárcuszinak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta. Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott. Aztán felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet? És ide, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Három dolgot szeretnénk megvizsgálni itt az igével kapcsolatosan. Milyen események kísérték ezt a találkozást, mert itt egy találkozásról olvasunk. Aztán azt látjuk, hogy egy fordulat következett be egy ember életében, mi idézte elő ezt a fordulatot, és végül, hogy milyen következményei voltak ennek a későbbiekre nézve. Olyan körben vagyunk, ahol a Bibliát olvasó emberek vagyunk, ismerjük a Szentírást, és tudjuk a folytatást is az apostolok cselekedetében, a Pál apostol leveleit, ami nagyon csodálatosan az evangéliumot Krisztus középpontba állítva tanít minket, a Krisztus útján járni. Az első, amivel szeretném összefoglalni ezt, hogy tulajdonképpen ez a történet, ez egy fordulópont egy ember életében. Amit sokszor hallottunk már ebben a jelzővel is, hogy pálfordulás. Olyan érdekes ez a pálfordulás. Hogy mit jelent ez a pálfordulás? Mert a világ is használja ezt a szót, hogy pálfordulás. Persze mást ért alatta a világ, vagy másképpen. Legtöbbször ilyen köpönyek forgatás, hogy valaki eddig ilyen volt, most meg olyan lett. Tehát egy ilyen jellemtelen pártütés valaki, aki valamilyen módon megfordult. Sokféleképpen beszél az utcaembere, vagy a politika a pálfordulásról. De néha lehet hallani valamit már az igazságban, amikor arról beszélnek, hogy valaki, aki az eredeti szándékával pont az ellenkező módon cselekszik. Mert valami ilyesmi, ez már valahogy igenis mutatja ezt, hogy mi ez a pálfordulás. Mi tehát a pálfordulás? Hát ahogy a történetből olvastuk, egy embernek az életének egy fordulópontja, ami a fordulópontnak a lényege, a megtérés, hogy onnantól kezdve valami új indul el. Egy egészen új indul el. Tehát egy ember megtérése, és hogy tulajdonképpen ez a megtérés egy belső radikális változást hoz az ember életébe, amikor nem csak egyes szokásai, és nem csak a kegyes dolgai lesznek mások, vagy esetleg sűrjebbek, vagy többet olvasom a Bibliát, vagy többet járok templomba, és nem csak az ismeretei bővülnek, vagy szélesednek, lehetne mondani ezt, vagy nem csak az érdeklődési köre változik meg, nem csak külsőleg alkalmazkodik valami új dolgokhoz, és igazodik hozzá, hanem alapvetően az Istennel való kapcsolata változik meg, ezáltal megváltozik a szíve, a magatartása, a kapcsolatai. Tehát ez, ami ebben a történetben ilyen csodálatosan elénk jön, hogy egy ilyen eseményt mutat a Szentírás, és amikor erről beszélünk, akkor, hát érdekes, de ki kell mondani, hogy valami biblikus megtérés, aki valóban a megtérés útján ismeri meg az Istent. És akkor már azt mondjuk, hogy igen, a pálfordulás ez, de mégis ebben a történetben egy kicsit még mélyebbre ásva, azt kell meglátni, hogy nagyon hangsúlyos itt ebben a templomban, vagy bármelyik templomban a pálfordulást megvizsgálni, hogy mi is a pálfordulás. Mert igaz, hogy egy megtérés. Na de most itt nagyon érdekes ez az ember, aki megjelenik itt, Pál apostol, hogy milyen ember ez? Mert ez mindig fontos. Én úgy gondolom, hogy a pálfordulás egy olyan emberre mutat, Olyan ember megtérése, hitre jutása, akitől nem volt idegen az Isten igéje, a templom, az oltár, a kegyes dolgok, az egyházi rendtartás, vagy mindazok a dolgok, amik a hívő élethez, vagy a kegyes élethez hozzátartozik. Tehát mindezek megvannak, a kegyes szokások. Olyan ember, aki neveltetésétől fogva természetesnek tartja, hogy ő az Isten közelében van, és hogy valamiképpen elkötelezi magát egy kegyeségi irányzatnak, egy tanításnak, egy felekezeti irányzatnak. Tehát valami ilyen formában kell ezt látni, hogy ebben az esetben egy ilyen emberről van szó, aki amúgy egy jóra való derék ember. Mert mit tudunk erről a Pál apostolról? Mit mond el a Szentírás róla? Ezt megtudjuk itt egyébként, ebben az esetben, itt, ahol leírja a 9. fejezet, Lukács, mint szépen, alaposan utána járva a dolgoknak, de még többet mond el az, amit már Pál magáról mond el a 22. fejezetben, amikor a zsidók előtt meg akarják kövezni, és akkor bizonyságot tesz, vagy majd Agrippa előtt, amikor bizonyságot tesz, és magáról beszél azokat, és kicsit kibővítve, hogy egy-egy szóval, de mégis mélyebbre hatolva mondja el, hogy mi történt ott a damaszkuszi úton vele, és aztán a leveleiből pedig még többet tudunk meg. Na, hát fűzzük fel ezt fűzére, hogy hogy is van ez a Pál apostol? Milyen ember volt ez a Pál apostol? Hát azt látjuk, hogy egy zsidó ember, Benjamin törzséből, tarzuszi születésű, tehát itt minden predesztinálja őt, hogy valóban ott legyen az oltár közelében. 8. napon körülmetélték. Aztán azt is lehet látni, hogy nem csak ez iránt volt olyan hiteles vagy életutat kereső, hanem sátorkészítő mesterséget is tanult. Tehát egy polgári foglalkozása is volt, tehát nem csak tengett-lengett a levegőbe. Római polgárjoggal is bírt, ez is sokat jelentett abban az időben. Kiváltságot jelentett abban az időben, nem megvették ezt a polgárjogot, hanem beleszületett ebbe a polgárjogba. Tehát ezt az embert kell látni, akinek volt egy teológiai látása, mert elvégezte a teológiai iskolát Hillélnél, a nagy tanítónál, aztán Gamáliel lábainál, tehát nem akármilyen tanítók és mesterek kezében volt. És amit ezt az ige jelenti róla, de amit ő magáról megjelöl, és ahogy összegzi egy-egy mondatban a Galatákhoz írt levélben, azt mondja magáról, rajongtam Istenért, zsidó hűtőségben sok kortársamat fölülmúltam, fölötté buzgó rajongója voltam atyáink hagyományainak. Na hát ez az, amivel ő magát jellemzi. Rajongtam az Istenért, a hagyományokért, és ezt kőkeményen betartottam és megköveteltem másoktól is. Mint farizeus, egy vallási irányzatnak elkötelezett híve, erkölcsileg fektetetlen, feltehető, hogy Isten kivégzését látva valamilyen hatalmi pozícióba, vagy valahol már lehetett, mert szavazati joga volt, sőt, ott van, sőt, ő megy a főpaphoz, tehát nem valami civil ember megy oda és levelet kér, hogy Damaszkuszba összeszedje az Úr útján járókat. Tehát lehet látni ezt az életet, aminek vannak érdemei, kiváltságai, nagy dolgai, csupa jó dolog, nem? Mindenki azt mondaná, hogy íme, itt van, mint a gazdag ifjú, ugye? Aki Jézushoz megy, és valahol ezt a képet kell meglátni, hogy voltak ott Izrael népében ilyen nagyon-nagyon becsületes, jóra való, törekvő emberek, akik akartak az Istennek megfelelni. Csak egy baj volt a gazdag ifjúnál is, hogy felismerte, hogy neki nincs örök élete. Tehát ez az ember, akiről ezeket a jó dolgokat olvasok, az derül ki, hogy tulajdonképpen nincs kapcsolata Istennel, azzal az Istennel, akit ő rajongva imád, akiért mindenre képes, mindent meg akar tenni ezért az Istenért. Nincs kapcsolata Istennel, azzal az Istennel, akinek ő szolgál. És megint csak egy gondolat, amikor beletekinthetünk ebbe, hogy mennyire felismerte ezt, hogy milyen tévút ez, hogy így élni az Úr házában, vagy így szolgálni Istennek, azt mondja a római levélben a kortársairól, mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Mert ezt nem lehet megtanulni, nem lehet beleszületni, mert itt valami másról van szó, amit ő aztán Isten kegyelméből megtalált. Tehát ismerni a Bibliát egy nagyon jó dolog, de megismerni azt, akiről szól, megismerni azt, aki a kezünkbe adta, az a leglényegesebb dolog. És ez mindent meghatároz, hogy a te életedben hogy van ez. Félő, hogy ma is Mert itt van az, amit komolyan kell venni. Ma is sokan járnak az Úr házába, akik valamilyen páli módon vannak jelen. És valahol ez a hamis biztonsági érzet van bennük. Bár időnként biztos előjön a kétség, és néha ott van a félelem, hogy talán hogy is van ez, vagy mint van. Tehát félő, hogy ma is vannak ilyen életek az Úr közelében. Nem vagy messze az Isten országától, mondja egy törvénytudónak Jézus, aki olyan frappánsan meg tudott felállni a kérdésre, a legnagyobb parancsolatra. Az Isten félelem ilyen esetben, mert ez a döbbenet, hogy tulajdonképpen csak betanult emberi parancsolatok, betanult szokások, amiket másoktól tanult, az ilyen hit eleve csak tanult, örökölt és elméleti, aztán az ilyen magatartás legfeljebb csak egy vallási öntudat van emögött, egy elkötelezettség, amiben legtöbbször egy ilyen vakbuzgóság. Hát lehet látni, nagyon sok hitű katolikus, nyakas református, vagy akár a Jehova tanúit, olyan rámenős Jehova tanúi. Hát számtalan ilyen ember van a világban, aki hasonló módon Isten nevét szájára véve megy és misszionál, vagy teszi a dolgát. És megint ott vagyunk, hogy ez tulajdonképpen nem egy új keleti dolog, hanem régen is így volt. Jézus körül is így volt. Vajon az a sokaság, aki Jézus körül volt? Ismerjük a kenyérszaporítás után. Szinte amikor Jézus a lényegről beszélt, és magát oda tette az üdvösség középpontjába, akkor mindenki elment. Még a tanítványok is ott megbillentek egy kicsit. Jézus azt mondja, hogy a hegyi beszédben, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, csak aki cselekszi az én mennyei atyám, az én atyám akaratát. Aki uram, uram, az nem biztos, hogy be fog menni. Aki állandóan uram, uramozik. És itt azt mondja, hogy sokan mondják majd nekem a manapon, ez a sokan mondják majd a manapon. Uram, uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosz tevők. Nem döbbenet? Nem döbbenet? És nem kétségbejtő, hogy valaki ott, amikor beléphetne, egyszer csak azzal szembesül, hogy az egész semmire való dolog volt, ami a hátam mögött van. Tehát a vallás önmagában nem üdvösít. Ennek az egyháznak is van népsora, gyülekezeti tagság. Ez nem egyezik a fentivel, az életkönyvébe beíratokkal. Ezt jó, ha tudjuk, és tudnod kell. Nos, ezek nagyon fontos dolgok, és azt megállapítani, hogy a jó emberek, ha meg nem térnek, ugyanúgy elkálhoznak, mint azok, akik most a kocsmában vannak, és nem az Isten házában. Egyszer valaki azt mondta, hogy a vonaton beszélgetett valakivel, ő ment szolgálni, és akkor ez a valaki mondta, hogy mikor megtudta, hogy ő szolgálni, vagy hogy hát én megyek valamilyen kulturális rendezvényre. És egyből hozzátette, hát ez is jobb, mint a kocsmába járni. És akkor egy pillanatra rá is hagyta a kedves illető, hogy igen, de utána egyből azt mondta, hogy nem. Azt mondja, teljesen mindegy, hogy kocsmába megy, hanem az úrházába megy. Ezen a napon akkor ott baj van. Ott baj van. Tehát jó ezt látni, hogy milyen emberről van szó, és hogy csupán egy tradicionális egyháztag, aki sok mindent komolyan gondol, de névleges a kereszténysége, az nem, hogy nem megy be az üdvösségbe, hanem tulajdonképpen az Isten munkáját gátolja, akadályozza, és sokszor gátja egy gyülekezetben is. Ezek az okoskodók, ezek a gáncsoskodók, akik nem értik a lélek dolgait, nem értik. Akik mindig csak a létszám, a pénz, meg nem tudom, hogy micsoda, ami előjön, a kulturális dolgok, ezek mindig gátjai Isten országának épülésének. És még egy veszélye van, hogy felfogalkodottá tesz. Pál ezt mondja, hogy az ismeret felfogalkodottá tesz. A szeretet épít. Az ilyen emberek szeretetlenek. Nagyon tudnak ítélkezni mások felett. Megmondani másoknak a tutit, a jót, a maguk életét nem látják. Nem látják a maguk életét. Az ilyen élet értelmetlen, hiába való élet, céltalan élet, épp úgy, mint aki a világban van, vagy aki esetleg valamilyen módon az önmegváltás útján akar üdvösségre jutni. Nincs különbség a kettő közt. Azt mondja a példabeszédekben írt, ige, hogy van út, amely jónak látszik az ember előtt, vagy egyenesnek látszik, de végül a kárhozatra visz. Nos, hát ez, ami nagyon hangsúlyos. Te, aki itt vagy, tudnod kell, hogy nem az a lényeg, hogy mit tudsz Jézusról, vagy hogy mit tartasz róla, hanem kicsoda számodra Jézus Krisztus. Mit nyertél belőle, hogy az életedbe belépve ott van. Egyáltalán van-e között Jézushoz? Ez a meghatározó, és ez a nagyon nagy kérdés az életedben. Mert tulajdonképpen Jézus magáról mondja, hogy őt az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához csak általa. Ő általa semmi más módon nem lehet üdvösségre jutni. És megismerni is Isten csak Jézusban lehet. Ő benne jelentette ki tökéletesen magát. Na de pont ezzel van a baj. Az én életemben is, amikor már Isten vonzásában voltam, és Bibliát olvastam, én Jézuson akadtam meg. Ott nem értettem ezt az egész kereszt dolgot, meg mindazt, amit Jézus ott az ige. Felháborodtam azon, ami vele történt, és sok minden, de nem tudtam ezzel mit kezdeni. Mert valami akadály volt ott, valami, amit nem értettem, nem illett be az én logikai képembe, az én Isten képembe, amit már akkor felépítettem magamnak, hogy na hát ilyen az Isten. Na hát állandóan ott volt ez a Jézus. És ez egyre inkább zavart engem. Miért erről beszélnek mindig? Miért a kereszt, meg egy... Miért? Miért nem csak az Isten szeretete? Vagy a bűnökről beszélnek? Miért? Egy plakát is készült erre az alkalomra. Nagyon ötletes, nagyon... Nem tudom, ki csinálta. Nagyon jó. Egy GPS van rajta. Ismerjük a GPS mamán. Én is ide úgy jöttem, mert jártam már Székesfehérváron, de itt még nem. El tud hozni, célba tud vinni. Tehát a GPS egy mindennapok használata, és nagyon nagy segítség, mert eligazít és célba visz engem. Tehát elég csak beírni, hogy hova akarok menni, és akkor szépen mondja az útvonalat, meg tanácsol jobbra-balra egyenesen. Csak van valami még ezen a GPS-en is, meg ezen a képen is, amikor van a hurok, illetve a fordulópont, és aztán Jézus megcélozza, hogy az a cél is ott van a zászló, hogy ezt kell célba venni. Tulajdonképpen van még ott alul egy vastag piros nyíl. Hát ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert ez a nyíl mutatja azt, hogy én most hol tartok. És a lelki életben ez nagyon fontos beazonosítani, hogy ön itt áll, mint egy turista térképen, mikor odaállok, és el szeretnék valahova jutni, akkor látom az ösvényeket, de a legfontosabb az, hogy megmutatja, hogy te most itt állsz. Na most ez, ami nagyon fontos, hogy talán ennek a napnak egy nagyon nagy áldása lehet az, hogy magadat be tudod azon. Én hol állok most? Most halva itt ezt az igei szakaszt, talán egy tükröt elém tartva, én most hol állok? Hol tartok ezen az úton? Az Isten megismerésében, önmagam megismerésében, a hit útján, hol tartok most? Hol tartasz most? Ez egy lényeges kérdés. A fentieket figyelembe véve, hogy bizony nem, az emberi logika másképpen mutatná, hogy kik azok, akik méltók a mennyre. És az ige meg másképpen mondja, hogy pontosan azok, akik magukat alkalmatlannak, méltatlannak tartják, de Krisztusban megtalálták az életet, és az ő vére által megmosódtak, ezek üdvözülnek. Vajon a te életedben hol van Jézus? Hol van mindaz, amit elmond nekünk a Szentírás, az ő megváltó munkájáról, az ő szolgálatáról? Hol van a te életedben? Nem azt kell beazonosítanod, hogy megvan neked a kegyes szokásaid, a kegyes életed, de ez a magad választotta. Talán ebben a gyülekezetben is úgy vagy itt, hogy itt jó lenni, olyan szépen beszél a tiszteletes. Én szeretem őt hallgatni. És nem úgy vagy, hogy az Úr ide helyezett, hogy téged ebbe a gyülekezet ölelő karjaiba hozott. Tehát nagyon sok ember él, van, akik templomba járnak, és elvesznek a teológiai útvesztőkben, vagy egyéb módon, tehát maguk választanak valami olyan irányzatot, ami számukra kedves. Nagyon fontos a megtérésben ez. Azonosítani, hogy hol vagy, helyeden vagy, jól vagy, ott vagy, ahova az Úr állított. Egyébként is a megtérésre a Biblia kétféle szóval mondja, a metanoia a görögben, és az episztrofé. A metanoia az a gondolkodás megváltozása, amikor másképpen gondolkozok, nem akármiért, azért, mert az Isten szent lelke megvilágította, vagy az ige közelébe kerültem, mindjárt majd erről beszélünk, de másképpen gondolkozok Istenről. Egyszer csak az igazi Isten arc bontakozik ki, vagy önmagamról, egyszer csak meglátom magamat. És van az episztrofé, amikor arról beszél, talán a Péter, amikor a tagadása után, illetve előtt, amikor Jézus már ott figyelmezteti, hogy ezt a lendületes Pétert, aki nagyon rajongott Jézusért, hogy bizony, mondom néked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Én soha téged el nem hagylak. És akkor azt mondja Jézus neki, ha majd megtérsz, erősítsd a halófélben lévőket. Hát kinek mondja ez? Péternek. Melyik Péternek? Hát annak a Péternek, aki ott hagyott mindent, és elindult, és kitartott Jézus mellett nagyon-nagyon kritikus pontokon is. Ha majd megtérsz, ez a visszatérsz. Ebből az elbizakodottságból, ez ahogy most magadat látod, hogy te megy. És tulajdonképpen ez is egy nagyon hangsúlyos, amikor erről beszélünk, hogy a megtérés nem csak az a pont, amikor az ember az Istenre talál, hanem az életünkben végbe menő, a hívő életünkben, a megújulásokban végbe menő folyamat, amire szükséged van, szüksége van, mert szüntelen eltérünk, mert valami mindig elvisz, vagy a mi szívünk, vagy valami idegen szellemiség, vagy nem tudom, ez legyen a legrosszabb. De amikor eltérünk, és akkor újra vissza kell térni oda Jézushoz, oda ahhoz a ponthoz, mert ebben az esetben, Saul esetében is, és ez a pont mindig Jézus. Jézus is az, amit Isten benne is általa kijelentett és neked ad. Mert ennek a találkozásnak is a középpontjában, fókuszában Jézus áll. Ő áll ott, és Saul nem is sejti, hogy ezen a damaszkuszi úton neki milyen megrázó megtapasztalásban lesz része. Tehát azt látjuk, hogy a megtérésben itt van Jézus, és minden megtérésben. Ő van középpontban, Isten a kezdeményező, tőle indul, az ő szuverén dolga ez. Nem akkor tér meg az ember, amikor akar, hanem amikor az Úr elkészíti azt, amikor megszólító. Olyan érdekes, hogy talán te is az életedre visszanézve, arra a pontra, amikor megszólított az Isten, akkor egy nagyon összetört időszakod volt, egy nagyon nehéz akadályokkal teri, vagy pont egy ellehetetlenült helyzet, akkor válsz megszólíthatóvá. Isten a kezdeményező. Azt mondja az ige, hogy az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, mert ő tette nekünk Isten bölcsességi igazságá, megszenterődésé és megváltásá. Tehát a Krisztusban történik, és ez a találkozás ebben volt elkészítve, hogy Jézus megy szembe Saullal, aki ilyen dühöngve és fogát vicsorogva megy, hogy összeszedje az Úr útján járókat. A másik, amit nagyon pontos meglátunk ebben a történetben is, és az eseményekben, amik előtte is voltak, hogy mindig van előzménye. Persze ezt az ember nem látja, én sem láttam. Utólag láttam meg, hogy mennyi előzménye volt annak, hogy az Úr megkezdte már a munkáját bennem. Talán itt akkor érthető tetten, amikor az igében kijelenti Pál, illetve Jézus Pálnak, hogy majd a későbbi bizonyság tevésében, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugdalóznod. Hát már egy rugdalózó ember van, akit Isten szólongat valamilyen formában, és mindjárt meglátjuk és konkretizáljuk ezt. De valóban itt van a megtérés, hogy van egy folyamata, olyan, aminek előzménye van. Ebben az előzményen sok mindent lehet látni. Tudhatjuk azt, hogy mennyi hír jutott el Pálhoz, Saulhoz, mennyi hír jutott el arról a Jézusról, meg az úton járókon, akik az ő követői, hogy milyen. Sőt, hallania kellett a csodákat, hallania kellett azokról a dolgokról, a jelekről, amiket Jézus az övéi által tett. Sőt, lehet, hogy ő még hallotta azt, amit Gamáliel is mondott, amikor azt mondta, hogy vigyázzatok, hogyan viszonyultok ehhez a kérdéshez. Mert lehet, hogy ha az Istentől indult, nem jó ezzel szembefordulni. De ő szembefordult. Tehát sok előzménye volt, ebben hírek voltak minden, de volt valami nagyon-nagyon megrázó, az István vértanú halála. Mert ez a 8. fejezetben van. Ott van valaki, ez az István, ez a diakónus, aki tulajdonképpen megköveznek, és Pál végig kell, hogy hallgassa azt a bizonyságtételt, amit István tesz, és az Ószövetségen végigmenve, szembesítve a megkövezőket, akik vele szembe állnak, hogy ti nyakasok, mindig ellene mondtatok a Szentléleknek. Tehát ott van István, és ez megdöbbenti őt, így látni azt a régi dolgokat, az atyák életét, ahogy az István most mondja, és itt egy ítélet feléjük elhangzik, de ugyanakkor nem tud szabadulni attól a képtől, attól a látványtól, amit ennek a megkövezett ember ott, amikor elmegy ebből a világból, ahogy könyörög azokért, akik őt megkövezik, meg amiket elmond, hogy látom a megnyílt mennyet, és az Isten fiát állni ott. Tehát nem tud ettől szabadulni. Miért? Mert látja, hogy ez nem lehet színjáték. Itt nem lehet valami. Itt valami nagyon-nagyon komoly dolgok vannak. És ez biztos, hogy ott van benne. És Nem tudja, hogy miért, de a düh a nagyobb nála. Hogy meri ez az atyák hitét bemocskolni, a hagyományokat, a szent dolgokat így ilyen mocskos módon elővenni. Tehát ott van benne ez a düh, és ez viszi, és azért is összeszedem őket, de mindenféleképpen ez nagy hatással volt Pára, illetve Saulra, hogy az ott volt, nem értette ezt. Hogy lehet valaki így meghalni? Mert akár ő is az életét adná. De így, hogy azokkal szembe, akik engem megköveznek, imádkozok értük, hogy könyörgök értük, mint Jézus ott a kereszten. Az ő kínzóiért, az ő gyalázóiért. Meg kell látnunk, hogy ez a bizonyságtétel nagy hatással volt, de a megtérés nem ezen van. Nem ez. A megtérés nem ebből lehet valakinek valamilyen felbuzdulása, vagy valamilyen felébredése, de nem megtérés. A megtérés az az Isten munkája, ezt komolyan kell venni. És ez nekem a samáriai asszony jutott eszembe, amikor ő személyesen találkozik Jézussal, és ez annyira átitatja, annyira felhozza belőle ezeket a boldog örömöt, hogy elmegy oda, és mindenkinek mondja, hogy kivel találkozott, és akkor ezek kimennek, mert annyira hiteles ez az asszony, de amikor visszamennek, akkor elmondják azt, hogy most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Tehát a hit, a megtérés nem a bizonyságtételeknek a gyümölcse, hanem Isten csodálatos munkája, titokzatos munkája, a lélek győz meg minket, az elveszett voltunkkor a bűneinkről, szembesít minket az életünkkel, és ugyanez a lélek ragyogtatja fel az Isten dicsőségét, és hogy Pál apostolnál is ez volt. Mindjárt meglátjuk majd ezt a mennyei ragyogást, hogy mennyire beragyogta ez egészen mélyen Pált, de megint azt nézzük meg, ahogy magáról itt-ott a levelében elmondja ezeket a nagyon mély titkokat. Azt mondja a Galatákhoz írt levélben, tudtotokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem emberektől való, mert én nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Tehát nem emberektől, nem az, amit elmondtak Jézusról, hanem én ezt személyesen tőle vettem, benne kaptam. Azt, amit én megéltem, azt tudom elmondani nektek, meg azok a titkok, amiket nekem jelentett ki az Úr a vele való közösségben. Vagy gondoljunk csak az Úr vacsorára, amikor azt mondja, hogy én az Úrtól vettem, amit előbbtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus az. Tehát ez is, ez a fajta megérése a bűnbocsánatnak, ez a csodálatos, és a közösség a gyülekezet, én az Úrtól vettem. Ezt mind ő Jézusban, Jézustól, nem tudom, értjük-e, hogy a megtérésnek ez a központi része, hogy valaki valóságosan találkozik az élő Istennel, megjelenik neki az Isten dicsősége, és hogy ebben, mint amit Pál is átér, hogy ez a mennyei ragyogás földre kényszeríti, mert ez túlmutat minden, dél van, ragyog minden, ez más ragyogás. És ebben a ragyogásban neki porba kell hullnia, és hogy ez a ragyogás átvilágítja teljesen, nincs semmi, amit el tudna rejteni, hanem inkább rútul előjön minden. És ott van ez a Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ebben a megtérésben ez a csodálatos, mint ahogy nekem is 94-ben, hogy én, aki már Istent kerestem, tudjátok, az első élményem az az összetöretés volt, amikor egyszer csak az ige bevilágított az életembe, és csak azt hadd mondjam el, hogy milyen módon döbbentem rá, hogy én, aki másokat vádolok, meg mások miatt másokat teszek felelőssé az életemben, egyszerűen csak előjön az én életem nyomorúsága, bűnei, mint egy vád. Te vagy az, nem te csináltad, nem te lépted. Tehát rám terhelődött, de ugyanakkor egyre ragyogóbb lett az a kereszt, amelyről beszélt az ige. Az a Jézus, aki az életét adta ott. És egyre inkább éreztem annak a vonzását, hogy még nem értettem, de tudtam, hogy nekem oda kell mennem. Oda kell mennem. Tehát, és amikor visszajöttem arról a hétről, soha nem felejtem el, visszamentem oda, akik elől elfutottam messze, és egyszer egy régi cimborámmal találkoztam, sok évtizede nem láttam, és azt mondja, hogy te még élsz? És akkor én egyből tudtam mondani, hogy nem jó, kérdezel, vagy mondod. Hála az Úrnak, most már élek. És tudtam neki arról beszélni, hogy mit jelentett nekem az a pont, amikor Jézus Krisztusban kegyelmet nyertem, amikor Isten világossága beragyogott és felemelt a porból, hogy tudtam neki erről beszélni, hogy ezt én éltem át, és hogy ez az én életemre volt, és ez hozott nekem az életemre megoldást. És még nem ismertem az igét, majd később találkoztam azzal, hogy azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. De valami el tudtam mondani a magam életében, hogy nézd, ezt éltem meg, és én már tudom, hogy nekem itt van a helyem, és hogy Isten ilyen könyörületes volt hozzám. Tehát minket nem a bizonyságtevők fellege, amely körülvesz, visz Krisztushoz. Ez csak egy pont, hanem Isten lelke. De vajon te el tudod-e mondani, hogy az evangélium a te életedben hogy van jelen? Hogy léped be a Krisztus? Nem-e csak tanultad? Nem-e mindent tudsz? Pontosan mindent jól informált vagy? Mindennel egyetértesz? Nem-e emberek mondták-e meg neked? Nem-e emberek mondták, hogy most már minden rendben van, örök élet van? A te szívedben ott van-e ez, mint szent bizonyosság? Hogy nekem az Úr mondta. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak. Enyém vagy. Nekem az Úr mondta. Az én életembe vette le a bűneim terhét. Ezt én éltem át. Ezt nem mások mondták, hogy most mivel már ezt meg kell tenned, akkor minden rendben van. Hanem ezt én éltem meg. Meg az én bilincseimet vette le Jézus, hogy ez a világosság, mikor bejött, ez mint egy szabadítás jött, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Ezt én éltem át. Én éltem át az, hogy már 5 éve próbáltam egy szent életet élni, nem ittam, és kerültem az alkoholt, meg korábban nagyon is intenzív voltam ebben. És akkor 5 év múlva egyszer csak átértem Jézus mellett, hogy ez a bilincs nincs. Levette, mert megszabadított. Nem emberek mondták meg, hanem az én életemben vált valósággá. És valamit ilyest élt át Pál, akinek a szíve háborog, és benne harcok vannak, és ez van sokszor a csendes heteken. Tudjátok, eljönnek a testvérek, és mondják, hogy talán még annyit, hogy hát ez a problémánk, ez a bajom, és akkor látom, hogy szól az ige, és akkor komorul, elkomorul, és látom, hogy már egyre csendesebb, már nem a otthoni dolgokról beszél, hanem inkább hallgatag, és akkor tudom, hogy ebben az emberben már Isten lelke munkálkodik. Viharok vannak, mert valahol kezdődnek ezek a viharok, és ez jó. Mert ebből jöhet az a csodálatos ragyogás, ami a Krisztusból árad, hogy ezt átéli az ember, hogy sokszor még a kiscsoportos beszélgetésben elkezd tiltakozni, és Jézussal szemben, és Istennel szemben. És ez jó, mert már akkor egy belső harc van. És Isten lelke legtöbbször elvégzi azt, hogy a hétvégére, vagy hétközepére egyszer csak elcsitul ez, és beragyog a fény. Valami ilyesmit élt át Saul is, mert porba rogyott, és kisúszik a száján, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, mert szembesül valamivel. Mert ugye eddig azt tartotta, hogy ez a gonosztevő ember végre már meghalt. Ezek már csak ilyen utórengések, és egyszer csak mit tát? Találkozik azzal, akiről azt gondolta, hogy ember meg halott, és egyszer csak ott áll a maga dicsőségében. És ez porba kényszeríti. Ki vagy, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Ez 2-szer is elmondja neki. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Értjük ezt a döbbenetet, hogy egyszer csak ezzel találja magát. Ez az Isten fia. Ez nem más. Ő az Isten fia, és ott hullik a porba, és ott borul le elé, hogy Jézus él, hatalmas Úr és dicsőséges. Nos, minden a világosságban, minden új élet, minden megtérés a világosságban kezdődik. Mint ahogy a teremtéskor, az volt az Istennek az első szava, amikor káosz meg sötétség volt ott. Legyen világosság. Így van az ember életében is. És én merem mondani, hogy ez egy olyan pont, olyan váltó pont az ember életében, amit nem tud elfelejteni. Nem tud elfelejteni. Létezhetetlen, hogy ezt ne élje meg ilyen szenvedélyes módon, vagy ne tudna ezt ilyen érthetetlenül, de ilyen el nem felejthető élményként az első szót, amit Isten nekem mondott, személyesen nekem. Amikor azt jelentette ki, hogy ismerlek téged, mindent tudok rólad. Miért üldözöd engem? Miért üldözöd? 2-szer is mondja. Saul, Saul, mindent tudok rólad. Nos, ez egy olyan dolog, amikor az ember nem tud csak úgy, hát igen, volt, nem tudom. Hát ez a találkozás. Hát most mondom, hogy még egy emberrel is, aki nekem lelkileg nagyon sokat jelent, egy Pap László, még most is itt van bennem. Mert ez egy olyan dolog volt, akkor úgy szólt az ige is nekem. Nem tudom, értitek-e testvérek, hogy valami ilyesmiről van szó. És ez a nagy kérdés, hogy te már a világosságban jársz? Van-e közöd az élő Istenhez? Kicsoda neked Jézus Krisztus? Mit jelent számodra mindaz, amit ő tett, amit ott a Golgotán megvívott? Mert itt van ez a Saul, és azt látjuk ebben a történetben, és ne ugorjunk azon túl, hogy itt porba van, és ott van. A kérdés őszinte, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, és az Úr még semmit nem mond neki. Majd ezt fogom meg, azt fogom. Egyet mond. Menj, de musz, Damaszkuszba. Oda már tapogatózva, mások segítségével megy. Ő, aki olyan lelkesen indult erre az útra, hát bizony elég furcsán érkezett meg Damaszkuszba. Milyen érdekes az a, csak egy mozzanat az, hogy az ige mennyit elárul erről, hogy az egyenes utcában van. Ott van az egyenes. Ahol már imádkozik. Júdás házában. Ugye sokat mond ez nekünk. És aztán ő lesz, mint egy apostol. Na de mit mond még az ige, hogy 3 napig bemegy oda Damaszkuszba, 3 napig ott van étlen szomjan böltölve az Úr előtt. És vívja a harcát. És jönnek elő a dolgok, és rendezi a kapcsolatát Istennel. Ez a 3 nap, ez ott van, és itt van az életében Pálnál is, hogy ez meghatározó a bűnbánat, de ebben az, hogy az a Jézus egyre inkább hatalmába tudja kerítini. Engem is megragadott a Krisztus, mondja a Filippi beliekhez írt levélben. Ez a szeretet ragadása, ez nem a kényszer. Itt meg kellett harcolni azt, amikor mondja a bizonságtételében Agrippának, hogy nem voltam engedetlen az Úr szavával szemben, hanem igent mondtam neki. Hogy amikor a megtérésnek egy csodálatos oldalát látjuk, hogy az Istennek egy titokzatos munkája, hogy elvégzi ezt, ott látjuk ezt és a magam életébe is, azokat a tusakodásokat, és azokat a boldog áttöréseket, amikor falak omlottak le, és magamnak nemet mondtam, és neki igent mondtam, boldogan, nem kényszerből. És Pálnál ezt látjuk. Nos, testvérek, elmegy az idő, és itt vagyunk a pálfordulásnál. Hogy az életedben volt-e pálfordulás? Ez nagyon nagy kérdés. Mert itt beszélünk róla, hogy mi is ez, és megállapítjuk, hogy a pálfordulás valami nagyon-nagyon érdekes dolog, és legtöbbször templomos légkörben valósul meg. Akik templomba járnak pontosabban, akinek korábban nem volt szüksége Jézusra, egyszer csak felismeri, nélkül elveszte. És átadja az életét, behívja Jézust az életébe. És innentől kezdve egy új szakasz kezdődik. Oda menekül Jézushoz. És innentől fogva tudja, hogy ha az életem a bűn miatt megakad, tudom a megbánás helyét. És járulhatok a kegyelem király székéhez. Párfordulás az, aki túlzásnak tartotta az, hogy hát igen, Jézus követése, de nem kell ezt olyan komolyan venni, egyszer csak az életében mindent ezt határoz meg. A Krisztus követés élet vagy halál kérdése. Az, hogy az életedben ott van-e, valóságban-e. A pálfordulás nem csak egy változás, hogy megváltozott valami, hanem egy váltás, egy nagy váltás, amikor Isten akarata lép be egy ember életébe, és egy más vezetéssel indul el. Tehát a pálfordulás az, amikor valaki a maga ura volt korábban, vagy a maga harcát, maga útjait, mint Péter, hogy még fiatal voltál, felőveszted magad, oda mentél, ahova akartál, de később majd más vesz fel. Valami ilyesmi a párfordulás. Hogy az ember egyszer csak eljut erre a pontra, hogy nekem az élet Krisztus. És mindent ez jelent. És nekem a meghatározó az, hogy az, amit ő mond, és számomra az a jó, amit ő mond nekem. Tehát a párfordulás az, amikor nem egy megreformált Saul kezd meg egy új utat, hanem milyen érdekes, hogy nem Saul fordulás, Pál fordulásra egy új ember kerül elénk, aki elindul egy új úton. És megkezdődik a megszentelődés. Engedjék meg a testvérek, hogy itt erről egy gondolatsort felolvassak Szikszai Bénitől. Bütösi Jánossal volt egy levélváltás, akkor már Amerikában volt Bütösi János, és leveleztek, és a megszentelődés. Mi is a megszentelődés? Nem tudnám jobban megfogalmazni azt, ami az életemben végbe megy, 4-5-6 mondatban. Minél mélyebben elmerül valaki a kereszt titkába, annál gazdagabb élet szentség birtokába jut. Minél fedetlenebb arccal, őszintébb szívvel szemléli Jézus halálát és feltámadását, annál nagyobb hálára köteleztetik. Minél nagyobb a hála, annál teljesebb az odaszánás. Ez a megszentelődés titka. Az aktív odaszánás teljes békességet, mozdíthatatlan bizonyosságot jelent Jézus megnyílt sebeiben. Minél mélyebbre jutottak a hívők a szent életben, annál bűnösebbnek vallották magukat, és gyakrabban szemlélték a keresztet. Így mindig nagyon bűnösként állva a kereszt alatt kisebbetett életükben az én és növekedett a Krisztus. Na ez az, majd Pál is átél. Egyre kisebb, miközben az Úrnak egyre áldottabb eszköze. Ő egyre kisebb, és egyre méltatlanabbnak érzi magát. Mert ez a megszentelődés útja, amikor az ember alázatban és belesimulva az Isten akaratában. Nos, Pál fordulásról beszélünk, a te életedben megtörtént-e. Vigyázz, nehogy olyan dolgokkal dicsekedjél, kérkedjél, ami csak látszat. Isten a szíveket vizsgálja. És az a meghatározó, hogy mi van ott belül. Ki van ott belül a te életedben. És vegyük komolyan, hogy az evangélium azért hirdettetik, mert Istennek ez az akarata, hogy az emberek megismerjék az örömhírt. Hogy felismerjék az egyetlen utat, amelyet Isten kínál az embernek. És a kegyelem számodra is lehetőség, talán most, mert elkészített út van számodra is, és Istennek akarata van az életedre. Később egy gondolatkörben Anániás mondja majd Pálnak azt, hogy mi is történik, mi az Isten terve Pál életével. Arra választott ki, hogy megismerd az ő akaratát, mi az Isten akarata, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Meglásd az igazat, Jézus, hogy valóban az ő dicsősége ott legyen az életedben. Szemlésd rajta keresztül az Istent. Szót hallj az ajkáról, tehát közösségben legyél vele, élő kapcsolatban. És tanulja legyél a világban. Arról, amit Isten veled tett, és amit rajtad keresztül. Testvérek, valami ilyesmiről van szó, hogy Pál elindul egy úton, aminek a bizonyítéka sok minden. Nem csak az, hogy az élete egyre inkább a Krisztust sugározza, hanem az a keresztút, amire Isten vezeti, majd megmutatom neki, mennyit kell szenvedni az élet, én nevemért. A hívő élettől ne azt várjuk, hogy egyre lájtosabb lesz, hanem az, hogy egyre inkább, miközben az Isten elvégzi benned meg bennem a munkát, egyre inkább alkalmasabb eszközei leszünk, és egyre inkább engedünk az ő vezetésének, és tudunk olyan helyen bizonyságot tenni, akiket azelőtt kerültünk, vagy esetleg gyűlöltünk. Mert a pálfordulás ez, hogy innentől kezdve, akiket eddig lenéztem, gyűlöltem, üldöztem, azokhoz viszem az evangéliumot és az örömhírt. Nos, adja az Úr, hogy épülésünkre legyen minden egyes ilyen találkozás, mert amikor az ige hangzik, akkor Jézus van itt, és Jézus jelenti ki magát, és kínálja az ő kegyelmét. Áldja meg az Úr az ő igéjét ebben a gyülekezetben és az életedben, tegye termékenyé, áldja meg az Úr ezt a gyülekezetet. Amen.
Köszönjük szépen az Úrnak az üzenetet, meg a tolmácsolását is. Én személyesen is magam részére is kaptam üzenetet, úgyhogy nagyon hálás vagyok az Úrnak. Egy rövid hálaadó imádságra András testvérünk, Pervei András testvérét, Esztert szeretném felkérni, hogy adjon hálát a közölt igei üzenetért.
Drága Úr Jézusunk, köszönjük neked, hogy te ismersz bennünket, és mégis szeretsz, hogy te új életet akarsz nekünk adni. Úgy tudsz új életet adni, hogy te már odaadtad a te életedet, a mi bűneinkért, Urunk. Hálával tartozunk ezért neked. Köszönjük, Urunk, hogy te megtérésre hívsz. Uram, köszönöm, hogy még ma is lehet hozzád menni, hogy még tart a kegyelmi idő. És Úr Jézus, kérlek, hogy mindazt, amit hallottunk ma, azon munkálkodjon a szívünk, forgassuk a szívünkbe, hogy tudjunk válaszolni arra a kérdésre, hogy hol állunk most, hogy ki vagy te nekünk a mi életünkben. Hogy tényleg Úr vagy-e, vagy csupán vallásos életet élünk. Urunk, és hogyha már a tiéd vagyunk, akkor kérlek, hogy minél kisebbek lehessünk, és hogy hirdessük a te igédet bátran, adj odaszánt életet nekünk. És Uram, hagyj könyörögjünk ezért a napért, ezért a férfi csendes napért, hogy te munkálkodj a férfiak szívében is. És Uram, segíts nekünk, nőknek, támaszuk lenni a férfiaknak, tisztelni őket, szeretni őket, imádságos hátter lenni az ő életükben. Köszönjük, Urunk, hogy te itt voltál, hogy te szóltál, hogy a te igéd életet teremt, és hogy ez ma is lehetséges. Áldott légy ezért, Úr Jézus Krisztus. Amen.
Kedves testvérek, az Isten tiszteleti részünk pillanatokon belül le fog záródni. Azt szeretném kérni néhány férfi testvért, aki egy alkalmi kis éneket szeretnénk elénekelni, néhány férfi testvért szeretném kérni, hogy jöjjön ki, akikkel erről beszéltünk, akinek van bátorsága. A hármas számú éneket szeretnénk egyfajta bizonyságtételképpen is elénekelni nektek. Először az első verszakot elénekelnénk mi, és utána pedig, akit indít a lélek, természetesen nyugodtan csatlakozzon be. Annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy azok a férfi testvérek, akik még nem tudják, nem dőlt el a szívükbe, hogy itt maradjanak egy délután, mindenkit szeretettel várunk. Egy órakor folytatnánk a délutáni programot. A délutáni programnak az lesz a címe és a témája, hogy a hétköznapi keresztjén. Lehet, hogy nagyon egyszerűen hangzik a cím, de sokszor úgy veszük észre, hogy magunk sem tudjuk, hogy lehetne ezt egyszerűen és áldottan megélni, ezt a keresztény életet. És természetesen egy óráig, ha asszony testvérek vagy gyermekek maradnak közöttünk, egy pohár üdítőre, süteményre mindenkit szeretettel várunk majd itt kint. Akkor a hármas számú éneket szeretnénk énekelni. Jó. Tehát először az első verszakot mi énekeljük, és utána a testvérekkel együtt, aki hív erre az Úr, hogy szeretne.
Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém. Ha nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a feske újjongoké. Halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szívemére lett. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádol többé engemet.
És akkor most lehet csatlakozni, akár előről vég a három verszakot.
Van még számomra is bocsánat, van Jézusom, ő az enyém. Nem mardos a bűn, sem a bánat, mint a fecske újjongoké. Halálba hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szívemére lett. Bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádol többé engemet. Kísértés hulláma, ha tör rám, szembe velem Jézusom jön. Roskasz, tövises a keresztfám, hű vállára átveszi ő, s hazám felé utamat, bár nem tudom, előttem jár Jézus, mint tűzoszlopom. A véred, ó Jézus, a véred, ó Jézus, felhőként vezet. Az ég alját fürkészve nézem, hajnal csillag felkele már. Vigyázom és hallgatom ébren, hárfát. esve új hangon zeng dicséretem. Ador az Úr Jézus, az én Uram Jézus, jön, hogy engemet felvegyen.
Fogadjuk Isten áldását, és így elköszönünk mástól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.